16. Lokuszta. Valentine magára maradt, két másik toronyórában csekély időközökben újra fölhangzottak az éjféli óraütések. A mély csöndet azután néhány távoli kocsi robogáson kívül nem zavarta meg semmi. Valentine szorongó aggodalommal leste az ágyával szemközti falon függő nagy inga órát, melynek másodperc mutatója is volt. Megfigyelte, hogy a szíve kettőt ver addig, még a másodperc mutató egyel odébb percen. Lelke nagy ártatlanságában még most sem tudta elhinni, hogy valaki az ő halálára áhítozna. Miért? Mi végre? Mit védhetett volna ő bárkinek is ezen a világon? Nem tartott tőle, hogy elfogaludni. Éberen tartotta az a rettentő gondolat, hogy valaki már gyilkos szándékkal jár körülötte, és most újra ide fog jönni. Mi lenne, ha ez a gyilkos türelméből kifogyva megunná a mérget, ezt a lassan ölő port és más szerszámhoz folyamodnék, törével csapna le őrá, mielőtt Monte Cristo odarohanhatna, hogy kicsavarja a kezéből. Hát, ha ez az óra életének utolsó órája, és Maximilient sohasem látja többé. Ez a gondolat kétségbe ejtette, és már-már a csengettyű zsinórja után kapott, hogy segítséget hívjon, amikor úgy rémlett előtte, mint a könyv szekrény nagy üveg ajtaján keresztül a gróf biztató tekintet elővelne felé. Bármi biztató volt is ez a tekintet, szemérmes lelke visszariadt tőle, és nem tudta, hogy a hálaérzet le fogja-e valaha gyűrni azt a méltatlankodó érzést, amelyet a grófnak egészen az ő hálószobájáig való hatolása keltett benne. 20 perc, 20 örökké tartó perc telt el így, azután egy másik 10, még lassabban, még kínosabban, végre a nagy inga óra, mint minden ütés előtt nyekkent egyet, azután felett kondult egyre. A könyvtár ajtó felől halk koppanást hallott, mely kétség kívül a gróf figyelmeztető jeladása volt, hogy legyen résen. És csak ugyan, az átellenes oldalon, vagyis Eduard szobája felől, mintha padló recsenést hallott volna, visszafojtotta még a lélegzetét is, figyelt, hallgatózott, és úgy rémlett előtte, mintha a kilincset lenyomta volna valaki, és az ajtó lassan megfordulna a sarkaiban. Félkönyökre emelkedve hallgatta, hanem a sarok vasak csikorgására tanácsosabbnak találta visszadőlni vánkosaira, karjaival úgy fedezvén el szemeit, hogy láthassa is, ami történni fog. Azután remegve, elszorult szívvel, borzongva várta, mi fog történni. Valaki az ágya elé lépett, és félrevonta a függönyt. Valentine összeszedte minden erejét, és iszonyú izgatottságában is sikerült olyan egyöntetően lélegeznie, mint az alvóknak. Valentine! Suttogta az alak. A leány szíve mélyéig összeborzadt, de nem válaszolt. Valentine! Ismételte valamivel erősebben ugyanaz a hang. Semmi válasz. Valentine-nak egyáltalában nem volt szándékában fölébrednie. Többször azután nem is költögette a látogató. Mély csönd volt körülötte, de valamit mintha mégis hallott volna. Olyan forma ezt, mint amikor csöppek hullanak a vízbe. Eddig nem merte, de most mégis fölnyitott a szemeit, és egy női alakot pillantott meg fehér éjjel pongyolában, ki valami kis üvegcséből néhány csöpnyi folyadékot töltött poharába. Valentine talán a kelleténél halkabbá tette lélegzetét, vagy összerezzent, mert a nő egyszerre nagyon megijedt, és hirtelen fölibe hajolt, hogy meggyőződjék, csak ugyan alszik-e. Will Forney volt. Fölismerve mostoha anyját, Valentine annyira remegni kezdett, hogy még az ágy is megrázkodott tőle. Will Forney hirtelen az ágy függönyei mögé húzódott, és onnan leste feszült figyelemmel Valentine minden legcsekélyebb mozdulatát. A leánykának pedig eszébe jutottak Monte Cristo szavai, és mikor mostohája kezében fölcsillant kisi az üveg, lázas rémületében hosszú, élesre fent törnek vélte. Valahogy mégiscsak erőt vett magán és lehúnyta a szemeit, hanem ez az egyszerű művelet, mit máskoroly könnyű szerrel tehetünk meg, most csak nem lehetetlen volt ránézve. A szorongó félelem untalan arra sarkalta, hogy fölpillancson és győződjék meg a valóságról. Lélegzetét azonban mégiscsak sikerült szabályossá erőszakolnia, és ez annyira megnyugtatta Will Forneyt, hogy a függönyök mögül halkan kinyújtotta karját, és a kis üveg maradékát is Valentine ivópoharába töltötte. Azután esztelenül ismét eltávozott. Valentine sem lépteit, sem az ajtó becsukódását nem hallotta utána. Csupán azt látta, hogy feje fölött visszahúzódik a kinyújtott kar, a 30 esztendős, szép, fiatal asszony kömbölyű fehér karja, mely poharába öntötte a halált. Képtelenség volna leírni mind azt az érzelmet, mely Valentine szívén át-át nyilallott az alatt a másfél perc alatt, míg Will Forney a szobájában volt. Kábultságából csak a könyv szekrény felől haladszó halk kocogás riasztotta föl. Rémülten tekintett arra felé. Az ajtó nesztelenül hajlott ki, és Monte Cristo lépett a szobába. Hitetlenkedik-e még Valentine?
Jaj, nekem, iszonyú, iszonyú!
Látta?
Láttam.
És ráismert? Valentine hosszan felsóhajtott.
Ráismertem, de még most is képtelen vagyok elhinni.
És inkább meghal Maximilient is halálba kergetve?
Istenem, Istenem, hát apám házát csak nem hagyhatom el, hogy nyugton lehessek.
Az is hiába való volna, Valentine, mert az a kéz, amely halálra keresi, el fogja érni mindenütt, a komornáit arannyal fogja megvesztegetni, és a halált olyan alakban nyújtja önnek, aminőről még nem is álmodott. Maga fog meríteni a forrásból, és meghal. Maga fogja leszakasztani fájáról a gyümölcsöt, és a halált hozó mérget szakasztja vele le.
De hiszen ön maga mondta, hogy nagyapó már előre megedzett a méreg hatása ellen.
Igen, egynek a hatása ellen, és az ellen is csak akkor, ha mérsékelt adagról van szó, de mi sem könnyebb, mint nagyobb mennyiséget vagy más mérget használni. Monte Cristo azután fölvette a poharat és megízlelte a folyadékot. Lássa, már is megváltoztatta módszerét. Ez már nem brucin, csak valami egyszerűbb narkotikus szer. Felismerem az alkohol ízét, amelyben felolvasztották. Ha megitta volna ezt az italt, Valentine, már menthetetlenül veszve volna.
De miért üldöz engem halára ez az asszony? Azt mondja meg, uram.
Milyen jó, milyen ártatlan, milyen bizakodó teremtés ön, hogy ki sem tudja találni.
De hát nem vétettem neki soha semmit életemben.
Sőt, nagyon sokat vétett, Valentine, mert dús gazdag, 200 000 livres évi jövedelme van, és az ő fiát 200 000 livres évi jövedelemtől fosztja meg.
Én? Én fosztanám meg az ő fiát, hiszen ez a vagyon kizárólag az enyém, az én örököm.
Természetesen, és ez is volt az oka Saint Méran úr és neje halálának. Ő akarta úgy, hogy ön örököljön, és ugyanezért volt Noirtier is halára ítélve, attól a naptól fogva, hogy önt egyedüli örökösének tette, és ezért került a sor most önre, Valentine, mert mindez örökségek birtokában van, és ön után atya után pedig Eduard fog örökölni mindent.
Szegény kis öcsém, hát ő miatta követnek el annyi bűnt?
Érti-e hát valahára?
Csak azután majd az ő fejére ne szálljon vissza ez a szörnyű bűn.
Ön valóságos angyal, Valentine.
De nagyapót úgy látszik, mégis megkíméli a méregkeverő.
Úgy látszik, meggondolta, hogy az ön halála után úgyis csak öccse lehet a természetes örökös, és elkerülte ezt a fölösleges és ránézve természetesen eléggé veszedelmes gyilkolást.
Hogyan születhetik egy nő lelkében ilyen rettentő terv?
Emlékezzék csak vissza Perugiára, a postafogadó kis szőlőlugasára, hol mostohája oly lázassan kérdezősködött egy barna köpönyeges embertől az Aqua Fontanáról. Már akkor megfogalmazódott benne ez a terv, amely azóta eléggé megérlelődött benne, hogy hozzáfogjon kivitelezéséhez.
Így hát hiába való minden, fakadt ki könnyező szemekkel a leány. Halálra vagyok ítélve.
Ne csüggedjen, Valentine, én keresztül láttam-e furfangos csel szövényen, és ellenségünk le van fegyverezve, mivel megtudtuk titkát. Ne csüggedjen, Valentine, élni fog, hogy szeressen és szerethessék, élni fog, hogy boldog legyen és egy nemes szívet boldogítson, de mindenek fölött arra van szükség, hogy föltétlenül megbízzék bennem és kövesse utasításaimat.
Mit tegyek? Parancsoljon velem!
Vakon meg kell tennie, amit mondok, és mindent bevenni, amit adok.
Isten a tanúm, hogy nem ragaszkodnám az élethez, ha nem kellene más valakire gondolnom.
Senkinek se árulja el a dolgot, még atyának sem.
De atyám nem részese rettentő dologban, ugye?
Nem, de mint a leghalhatatlanabb bűnesetekhez hozzászokott törvénytudós, minden esetre gyaníthatja, hogy a házában előfordult hirtelen halálesetek nem természetesek. Neki kellett volna elsősorban ön fölött törködnie, és neki kellene most itt állania az én helyemen, neki kellene pohár tartalmát a kandallóba ürítenie, mit én fogok tenni, és mindenek fölött neki kellene üldözőbe vennie a gyilkost. Szörnyeteg a szörnyeteget, mondta azután még magában utána.
Élni akarok, és mindent megteszek, amit ön parancsol, mert két lélek szeret annyira, hogy utánam halna, ha elpusztulnék nagyapám és Maximilian.
Ígérem önnek, hogy ő fölöttük is őrködni fogok.
Én pedig mindenben szolgálatára állok, mondta Valentine, ezután halkan felsóhajtott magában. Istenem, Istenem, hát mi lesz velem?
Ne ijedjen meg, bármi történnék is önnel, ne tartson semmitől, ha nagy kínokat kell is elszenvednie, még ha látása, hallása és minden érzéke eltompulna is, s ami a legfőbb, meg ne ijedjen, ha valami olyan helyen talál fölébredni, ahol nem is gondolta volna, talán sírboltban, koporsóba helyezve, emlékezzék meg akkor szavaimról, és bíztassa önmagát e szavakkal. Barátom, apám, jövendőbeli boldogságom őre virraszt fölöttem.
Írtózatos még gondolatnak is.
Szívesebben vádolná be a törvényszék előtt mostoháját?
Inkább százszor halljak meg.
Nem, nem fog meghalni, és én csupán arra kérem, hogy ne siránkozzék, bármi történne, is, és reméljen.
De Maximilianre fogok gondolni.
Úgy-úgy, édes kis Valentine, egyedül én menthetem meg, és meg is fogom menteni.
Valentine összekulcsolt kezekkel valami összefüggéstelen, de szívből fakadó fohászba kezdett, nem is gondolva rá, hogy ágyacskájában föltérdelve, hosszú haj köpenyén kívül vállainak egyéb takarója nincsen, finom csipke háló köntösén meg látni lehet a lüktető eret a szíve tájékán. A gróf gyöngéden vállára vetette a könnyű sejem takarót, és szeretettel rámosolyogva, atyai hangon mondta neki, higgyen az én odaadó szeretetemben, mint Maximilian szerelmében, és az Isten jóságában. Valentine végtelen hálával teljes pillantást vetett rá, és szeméből ki lehetett olvasni, hogy jó akarója, minden parancsának engedelmeskedni fog. A gróf azután elővette az előttünk már ismeretes smaragd szelencét, és csavarva egyet a kis arany karikán, egy kis borsó nagyságú pirulát hullatott belőle Valentine tenyerébe. Valentine a másik kezébe fogta, és kérdő tekintettel nézett a grófra. Hatalmas párt fogójának valami magasztos láng lobogott a szemében, mikor a kérdő tekintetre felelt. Igen. Valentine szó nélkül lenyelt a pirulát. És most, a viszont látásra, édes gyermekem, meg van mentve, most már én is megkísérlem az alvást, ha ugyan sikerülni fog. Emiattam békén alhatik, mert megígérem, hogy bármi történnék is, félelem nélkül fogom elviselni.
Monte Cristo fölötte állt még addig, míg az altatószer el nem nyomta és békén el nem szenderült. Azután felragadta a poharat és háromnegyed részét kiöntve, visszatette ismét az éjjeli szekrénye, mintha Valentine ürítette volna ki, azután eltűnt a könyves szekrény ajtaja mögött, miután még egy búcsú pillantást vetett volna Valentine felé, ki olyan mosolyogva, olyan békén szenderült el, mint a mennybéli trónus zsámolyán az angyalok.